A dráma szerint Európa és a kereszténység alakulásának időszakát éljük. A Plantagenet dinasztia hatalomra és trónra törekvő harcainak vagyunk tanúi. Az angol és a francia király, János és Fülöp torzsalkodásai, hol egymásra boruló barátsága, hol pedig vérre menő viszálykodása villog a szemünk előtt, a színpadon oly módon, hogy a sajátos humorral fűszerezett szövegnek köszönhetően remekül szórakozunk. Közben pedig nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy infantilizmusba hajló hatalmi harcok dúlnak a háttérben. A két király villódzása, közvetlen szerte ágazó családtagjainak perlekedése, a pillanatnyi szerződések révén köttetett érdekházasságok, a vérbe torkolló, bármilyen szikrából kipattanó megtorlások, akár mindennaposak voltak abban a korban. Az emberi élet sokat nem számított. Annak ellenére sem, hogy a halálba lökött anyakirálynő és trónörökes láttán már Anglia királya János is magába száll valamelyest. Keresztes Attila rendezése óhatatlanul is párhuzamot van a 21. század megváltozott hatalmi törekvéseivel. A cél ugyanaz, az ember is, csupán az eszköz más. Miután felvillantja számunkra a kiinduló pontot, az olykor joviális családi viszonyokat és torzsalkodásokat, fokozatosan mélyíti el a konfliktust és fordítja tekintetünket a paraván mögött zajló valódi drámára. A minimalista, hófehér alapot biztosító díszlet remekül hangsúlyozza a véres ellentéteket is akár. A jelmezek pedig a korhűséget is szem előtt tartva hangsúlyozzák a karaktereket. A következőkben Keresztes Attila rendezővel beszélgetünk.
Ez egy nagyon érdekes történelmi kor. Ez az eset, ez 1200-ban történik. János király, föld nélküli János egyetlen annak a kornak a történelmi, társadalmi és politikai pillanata úgy is emlegetik, hogy az első hidegháború. Tudnélik, az apja, II. Henrik, bizonyos értelemben ő volt az első Plantagenet, ennek a dinasztiának a megalapítója, úgymond, az utolsó, az III. Richard. És ez a család uralta, teremtette meg Angliát, mint olyan. Ez a történet, ez pontosan az a pillanat, amikor a pápa, Róma, a franciák, az angolok, akik igazán franciák voltak még, tehát nagyon érdekes, hogy még nem volt angol nép. Az angol szászokat, az anzsúk leigázták. A mostani Európának a kialakulása pillanatában vagyunk. Nagyon sok minden úgymond politikai üzletként jött létre. Házasságok, ahogy ebben a műben is, egyességek a pápával, ugye hűbérbirtok lesz mindkét ország. Ebből már Shakespeare 1590-ben írt egy királydrámát, János király címmel. Ez egy sokkal költői, bizonyos értelemben finomabb fogalmazás módban. És 1968-ban a prágai tavaszról elnevezett demokratikus próbálkozás, ugye a szocializmus Szlovákiában megpróbálták valamilyen módon demokratizálni, de hát ezt nagyon gyorsan a Szovjetunió pár tagállammal együtt egyszerűen elfojtotta. Nagyon okosan nem voltak harcok, de azért a koncepciós perek és egyáltalán ezt a próbálkozást, ezt azonnyomban megszüntették, és akkor Dürermatt ennek kapcsán, élve ezzel a történelmi, illetve a shakespeare-i témával, írt egy darabot, egy sokkal direktebb politikai darabot, aminek a témája a béke, a háború, illetve a nép. Természetesen is az egyház, tudnillik, ezt nem lehetett akkor kihagyni. Bizonyos értelemben mai napig, hogyha megnézzük akár a mi országunkat, Romániát vagy Lengyelországot, tehát hogy az egyháznak nagyon komoly hatása van a kormányzásokra, egyáltalán a törvényhozásra, meg mindenre. Mert hogy ugye ebben a kulturális közegben élünk. Hogy miért vettem elő ezt a darabot. Tudnélik, magával az anyaggal, a Dürermatt János királyával ezelőtt talán 10-11 évvel én már találkoztam Magyarországon, Nyíregyházán rendeztem. Más világot éltünk akkor. Nem volt ennyire éles az a nyomás, ami rajtam személyesen, vagy egy azt gondolom, hogy egyáltalán itt a világon most van, mert az a tény, hogy itt pár kilométerre tőlünk dúl egy háború, hogy bármikor egy rossz politikai kommunikáció eredményeként valaki megnyom egy gombot, és abból lesz egy világégés. Az a 3 év, ami mögöttünk van a pandémiával, az a gazdasági válság, aminek az elején vagyunk most, tehát, hogy úgy tűnik, hogy a hatalmi harcok kezdenek átcsapni valamiféle groteszk valóságba, és ez a darab erről szól. Az, hogy a színház ez hogyan tudja 2 óra 20 perc alatt tömören elmesélni, a darabban rejlik már eleve ez a, ugye ez egy groteszk vígjáték, amit mi egy picit kiélesítettünk, hát a tragédiától egészen a kutyakomédiáig, hogy milyen nevetségesek vagyunk mi emberek a birtoklási vágyunkban, a közös megegyezés alapon történő üzleteinkben, amikor az áldozatok száma az bizonyos értelemben nem számít. Maradtak ilyen híres mondatok Stalintól, hogy egy ember halála az tragédia, 1000-é az statisztika. Ma már annyi tanulságunk van meg, ahogyan ez a diszonáns világunk, ami a szabadságunkat illeti, hogy valamiféle új forradalma van az egyéni szabadságnak, de természetesen mindenki másként értelmezi, és ezért nagyon sokan úgy gondolják, vagy hogy mondjam, van egy ilyen tendencia, hogy ahhoz, hogy én szabad legyek, ahhoz nekem korlátoznom kell a másik ember szabadságát, és akkor egy ilyen önmaga farkába harapó kígyó, ez az egész mindenki a maga módján fogalmazza meg a liberalizmust. Valamilyen módon ezt próbáltuk a maga módján megfogalmazni, hogy az ember az alkalmatlan a békére. Amikor nagyot téved, és egyre nagyobbakat téved, mert olyan eszközök vannak a kezében, hogy a tévedéseknek egyre nagyobb ára van, akkor meg próbál kapkodni a néphez, a közösséghez, az Istenhez, és ebben van valami kisszerűség, valami nevetségesség.
Ezt a nevetségességet tartalmazta már a Dürer-Matti szöveg is, vagy azért te még rátettél egy kicsit, jobban karikíroztad? Hiszen az elején gyakorlatilag végig nevetjük ezeket a tényleg hatalmi játékokat, amik ott történnek. Aztán egy picit visszahúzunk, mert elkomorodunk, mint hogyha el kellene gondolkodnunk rajta, hogy ezek hova is vezethetnek akár.
Igen, ez úgy is van írva, hogy úgymond a háború előtt, a nagy háború előtt és a nagy háború után. Az első rész igen az, ahogyan ilyen nagyon buta módon, mint valami felelőtlen gyerekek úgy játszanak a világgal, és a háború után, meg amikor ugye a saját csapdájába esik az ember, és egyszer csak veszíti el az anyját, a gyermekét, önmagát, egyáltalán mindazon fontos és morális, és azokat az értékeket, amik fontosak az életben. Persze tartalmazza, tehát, hogy ennek van egy nagyon finom humorat. Meglátogatja János király a pápai követet, és akkor ott nagyon hideg van, és az mondja, hogy be az ágyamba, szóval ezeket Dürer-Matt írta, de természetesen, hogy ez föl van úgymond tupírozva ezzel a teatrális játékkal, hogy egy pillanatra se higgyük azt, hogy ez a történet valóban megtörténik, tehát és akkor vannak benne ezek az elidegenítő, hogy bekérik a trekeket, háború az egy hangfájl, és akkor annak vannak különböző eszköze, és lehet azt mondani, hogy sztornó, háború, sztornó, és akkor üljünk le tárgyalni, ezeket mi tettük bele, de az alaphelyzete az már eleve ezt a képtelen, buta, felelőtlen hatalmi harcról szól, ami önmagában nevetséges.
Kellett neked még dokumentálódnod, hogy azért a történelmi hűség is valahol felsejlődjön ebben az egészben, hogy ne csúszszál el, ugye ez az angol-francia viszályok közepette?
Egyértelmű. Tehát Szabó Réka dramaturggal ezzel kezdtük, hogy az egésznek a történelmi hátterét és hűségét megvizsgáltuk. Ugye a Shakespeare-ében nincs egy szereplő, amit Dürremat ide beleírt néma szereplőként, az Isabella, de bizonyos értem, ezek élő, valós, történelmi tényeken alapuló történések. Ugye ezt még lehetne bővíteni, mert ez olyan gyönyörű, hogy ugye itt a királyi családok, tehát hogy olyannyira összefolyódtak, hogy itt a két nagy ellenség, a Fülöp, a francia király és János király, tehát a János király anyja az a valóságban az a Fülöp apjának volt a felesége, és elváltak, mert nem tudott fiúgyermeket szülni, és utána úgymond a legnagyobb ellenségének lett a felesége, és ott szült 4 fiúgyermeket. Az övé volt területileg Európában a legnagyobb terület, ezért ő egy ilyen nagyasszony volt, ezt itt nálunk Ördög Miklós Levente játsza nagy méltósággal. Szóval, hogy ő valóban a régens királynőt, hogy Európában a legbefolyásosabb asszony volt, olyannyira, hogy a saját gyermekeit fölbújtatta, hogy a férjét, az angol királyt valahogy taszítsák le a trónról, és ezért 20 évre bezárt a II. Henrik egy kastélyba. Erről is készült először egy színmű, aztán egy film, Oroszlán télen címmel. Az egyik legizgalmasabb történelmi pillanat Európa történetében.
Hogyan próbáltad ezeket a nemzeti jellegzetességeket, vagy a habitusokat, az angol és a francia módot valahogyan visszaadni?
Úgy sugallja is a mű, de modorában egy kicsit az egész ilyen Monty Python oldalról megközelíthető. Az, amikor valamilyen finom iróniával viszonyulunk ahhoz a tartáshoz, amit britnek nevezünk, angol szásznak, vagy pedig franciának, mert itt igazán mi nekünk ez elég is volt. Itt Anglia, meg Franciaország, a mi esetünkben az csak példa. Ami nagyon jó, hogy egyszer csak kijelentésre kerül, hogy akkor most egy pillanatra békét kötnek. Azt mondja, hogy és akkor most Európa az egész világ ellen összefog. Bizonyos értelemben lehetne más ország is, teljesen mindegy. Itt inkább csak a különbözőségeket kellett finoman megfogalmazni.
Meg hát az osztrák herceg az viszont nagyon-nagyon erős figura nyilván, tehát ő is bekerül a sajátosságba.
Lipót, különben ő is a kornak egy valóságos uralkodója, de itt a Dürremati anyagban, tehát ő egy ilyen dúvad, aki csak háborúzni akar, és ugye ez is lesz a veszte, és erre tökéletesen megfelelt Korpos András alkata és habitusa.
Ha történelemhez kevésbé értő szemmel nézőként nézzük ezt a produkciót, tényleg az az érzésünk, hogy nem szabad ezeket az embereket komolyan venni. Tehát nagyon-nagyon jól csinálja mindegyik király és vezér gyakorlatilag. Van egy ilyen furcsa pellengérre állítás azért.
Egyértelmű. Ugye az a példázata ennek az előadásnak, maga a felelőtlenség. Tehát az, hogy hatalmi helyzetben arrogánsak lesznek az emberek. Hogy olyasmiket is megtesznek, amit amúgy nem tehetnének meg. Nagyon szépen össze van vegyítve az egyén és a hatalmaskodó uralkodók furcsa lélektana, amikor le kell mondani Eleonórát, a János király anyját, fogjul esik egy háborúba, és azt mondja János király, hogy én szeretem anyámat, és hűfia is maradok, de nem hagyom megzsarolni magam még egy előkelő bandától sem. Hogy amikor fölülírja a birtoklási vágya, csak azért is, ha te azt mondod, akkor én még olyanabbat, mint valami durcás gyerekek ebben a műben, és én azt hiszem, hogy ez egy nagy felkiáltójel. Mert ugye hiányzik a darabból a társadalom, a nép. Mindenki csak hivatkozik rájuk, az egyház is, mindkét király. Ugye van egy város, egy kereskedő város, Angers, akik nem merik eldönteni, hogy ki legyen a király, nem állnak egyik oldalra sem, és akkor így egyszerűen letörlik a föld felszínéről, de maga a nép az hiányzik. bizonyos értelemben a nézőtérnek kell ezt a szerepet betölteni. Ugye végignézem ezeket a furcsa, buta játékokat, és hogyha megérzem azt, hogy ennek talán az áldozata én vagyok, természetesen tele van olyan konkrét, minket érintő utalással, amiért ezt az előadást létrehoztuk, hogy valamilyen módon úgy kell élnünk, és úgy kell nevelnünk a gyermekeinket, mert valakinek a gyermekéből lesz a következő államelnök, és a politikusok, és a társadalmat meghatározó vezetők a mi gyermekeinkből lesznek. Úgy kell ehhez hozzáállni, hogy ezt a fajta mentalitást, ezt a fajta átkot, ami ül az emberiségen, az ősembertől mai napig, ezt valamilyen módon megváltoztassuk, vagy ennek a minőségén javítsunk, mert én azt hiszem, hogy ez belénk van kódolva. Ez a el kell vennem, birtokolnom kell, meg kell ölnöm, el kell lehetetlenítenem, korlátoznom kell a jogaiban, a társadalmi berendezkedésünkkel van valami baj, és hogyha ez 1200 óta nem tudott annyit változni, hogy ezt a darabot még mindig elő lehet venni, hát akkor nagy baj van.
Ezt a nézőnek kell végül is lerendeznie magában, mert a szerző mindenkin elveri a port az összes hatalmon, az egyház sem menekül.
1200-ban, és el lehet azon gondolkozni, hogy akár a mai napig, hogyha bármelyik egyház hatalmaskodni akar, és beszáll a hatalmi játékokba, akkor ez ezzel jár. Minden egyháznak megvan a maga földi sara. Ezzel szembe kell nézni. Tehát amikor a cél szentesíti az eszközt Isten nevében, akkor az már azt hiszem, hogy igen, tud bizonyos értelemben moralitás alapjáról tud nevetséges lenni. És ugye hát ott van egy gyönyörű történet ugyanebből a korból, egy picit korábbról, a Beckett Tamás és a második Henrik, ez a János király apja volt, barátsága és története, tehát ugye szentté avatták, mert kancellár volt, és ő is pápai követ, mivel hogy nem akart együttműködni, ezért megölték. De hogy ezekben a hatalmi játszmákban az egyház, hogy mondjam, aktívan részt vett, és az akkori bíborosokat igazán úgy avatták föl, mint valami kis királyokat, vagyonnal és mindennel együtt. Tehát nem hiszem, hogy maga az egyház nem tudna szembenézni, ugyanúgy, ahogy vannak társadalom elemzők, és azt tudjuk mondani, hogy nem tudom, a diktátorok voltak, ugyanúgy az egyháznak is megvoltak a maga hatalmi harcai.
Királyának Jánosnak szerepében Barta László Zsoltot látjuk. Fülöp francia királyt László Csaba alakítja. János anyjának, a mindenható Eleonóra királynőnek szerepében Ördög Miklós Leventét látjuk. A következőkben a királyokat játszó Barta László Zsolttal és László Csavával beszélgetünk a hatalmasságok megformálásáról. Két királlyal beszélgetek, akik királyok ők a maguk nemében, viszont hogy érzitek ti, mennyire mindenhatóak tényleg ezek a királyok? Mennyire hataloméhesek ezek a királyok? Vagy mennyire veszik komolyan egyáltalán a királyságukat és az uralkodóságukat?
Szerintem túlságosan is, már így egy picit így átbillen ez az önmagukat, nagyon komolyan veszik, meg ezt a hatalmi harcot, meg egyáltalán, hogy szükségük van erre. Már olyan szinten, hogy már majdnem ilyen gyerekessé válik ez az egész, már ilyen kicsinyes eszközökkel próbálnak ehhez a hatalomhoz foggal körömmel ragaszkodni.
Van egy ilyen történelmi, örökletes királyi rend, hogy ki a jogos király, és akkor pont az a problematika, hogy Fülöp azt gondolja, hogy János nem jogszerinti király, és ebből adódik az egész konfliktus. Ő meg azt próbálja valahogy nagyon magának kikaparni, hogy már pedig ő egy jogos király, és hogy így a világ erre bólítson rá. Mind a világ, mind az egyház, hogy ez neki jár. Fülöp minden hatósága, meg mit tudom én, hatalmi eszközei, vagy az a rafinéria, hogy ő szerintem a politikai képességei által látja azt, hogy hol talál rést abba, hogy Angliát bekebelezze. Különben ez a sztori, a János király sztori úgy is ér véget, hogy a háborút végül Fülöp nyeri meg a történelem szerint.
Történelem szerint, igen.
Itt meg más lesz a lényeg, hogy ő elindul egy emberi önismeret úton az, hogy kell-e ez nekem végül is, vagy nem visz előre maga a hatalom.
Milyen a viszony ez a két király között? Tehát hol cinkos társak, hol vetélytársak? Hát szegről végülről ugye a család révén is összefonódnak valamilyen módon. Tehát az elején így kapkodja fejét a néző, hogy akkor hol cinkosak vagyunk, hol pedig ütjük egymást.
Hát ahhoz, hogy megfogalmazódjon az, hogy ezek esetleg kevésbé, vagy nem kedvelik egymást, azt először meg kell fogalmazni, hogy meg de, közben meg kedvelik egymást, vagy nem tudom. Amint, hogyha ez egy játék lenne köztük. Hogy különösebbképpen nem is gyűlölködnek, de azért így egy picit így ott van ez a szurkálódás, meg piszkálódás. Egészen addig, ameddig ezek a dolgok nem fajulnak el, addig nem kijelenthető, hogy gyűlöli, vagy kedvelik egymást. Is.
Én is azt éreztem, hogy csak úgy lehet a szeretetről beszélni, hogyha gyűlöletet is megmutatod. Nem. És ez olyan furcsa az mi életünkben, hogy valahogy néztünk ezzel kapcsolatban egy filmet, Oroszlán télen egyébként, egy nagyon szép, egy szerelmi sztori, ami különben arról szól, hogy gyilkolják egymást, de a háttérben olyan gyönyörű szerelem van, ami nélkül nem tudna megszületni a harc. Hogy az életünk valahogy így rakódik össze, hogy...
Meg hogy nem akarok ilyen most ilyen közhelyek mögé bújni, de hogy tényleg akár a... Hát mint a mostani politikában, hogy én valóban lehet, hogy azt látom kommunikációs felületen, tévében vagy médiában, hogy pártok egymással küzdenek, harcolnak, de nem tudom, hogy mi zajlik a háttérben. Hogy közben meg ahhoz, hogy nem tudom, egy rendszer tudjanak működtetni, ahhoz azt hiszem, annak meg részese kell legyél. Ha már meg részese vagy, akkor meg már... És valahogy így van ez is, hogy így harcolunk, de hogy úgy döntünk akár területekről, tartományokról, mint hogyha semmiség lenne. Inkább az egóknak így fontosabb szerepe van ebben az egészben, hogy kinek van nagyobb egója.
Nekem nagyon rég ilyen megfigyelés tárgya. Mi itt az erdélyi szűkebb, vagy akár magyarországi is színházakban hogy tudunk hatalmat megfogalmazni. És én nagyon azt látom, nem tudunk jól igazán hatalomról beszélni. Nekem ebbe nagyon nagy tétje volt az, hogy akár magamba is így figyeljem azt, hogy mitől van az, hogy azt érzem, hogy mi túl naívak vagyunk ahhoz, vagy túl becsületes emberek, hát akár szerények, hogy belelássunk egy ilyen hatalmi rendszernek a működésébe, hogy tényleg naívak vagyunk. Nagyon jó emberek vagyunk, hogy ennek a rafinériáját bölcsen, igazán bölcs rafinériával megfogalmazni nagy gurukat, akik működtetik a világ rendjét, ezt mi nagyon nehezen tudjuk. Születni kell királynak ahhoz, hogy ezt tudjad, hogy milyen lehet az, hogy úgy nevelnek fel valakit, hogy te vagy a világ ura. Bármit gondolsz, az úgy jó, ahogy van. Vagy hogy milyen önbizalom lehet az, hogy valakit folyton, még az anyja is le kell boruljon előtte, mert ő a király.
Ez, amit mondasz, ez egy ilyen látszat, amit mi látunk, mondom. Ezek ilyen felületek, ilyen panoptikumból. De közben meg olyan vagány az, hogy emögött meg, nem tudom, emberi lények vannak, vagy emberi vonásokkal. Igen. Ott van anyád, de közben, igen, ő mondja, hogy üsd lovogál, vagy érted, vagy hogy befolyásol döntésekben.
Különben azt gondolom, a Fülöp sztoria az, hogy van egy gyengébb becskére sikerült fia, ezért kell neki biztonságot teremteni. És szerintem ez motiválja Fülöpöt, hogy ott a gyerek, és magára fog maradni, és neki kell egy korona, mert hanem nem fog ez életben maradni. A fürdőzés jelenet számomra azért szép, mert azt érzem, hogy egy valami tehetetlenség van egy apa részéről, aki nem tud biztonságot teremteni a gyerekének.
Hogyan építettétek akkor a karaktert? Hogyha gondotok volt ezzel a hatalmi...
Ezeket próbáltuk megvizsgálni, ezeket a kérdésekkel mai napig próbálunk szembenézni. Nekem a keresztapa egy ilyen, vagy újabban az ifjú pápa is, az is tele van ilyen jó példák, hogy nagyon szépen megcsinált elmesél sztorik. Nekem a keresztapa az mindig lenyűgöz az, hogy egy maffia világról úgy beszél, olyan szeretettel. Ezt mindezt a család valahogy szentesíti a keresztapáik bűnözéseit. A család nevébe elkövetett, hogy már szurkolsz nekik, ki kell nyírni, mert nem segíti a család egyben tartását.
Hogyan próbáltátok azt az egészséges egyensúlyt megtartani, hogy hitelesek is legyetek, megmaradjatok azért királynak is, ne legyen túltolva a gúnyolódás, meg a humor, ami azért nagyon-nagyon fontos eleme elsősorban az első részének az előadásnak.
Akkor felálltunk a színpadra, és elkezdtük így térben valahogy ezt így próbálgatni. Eleinte egy ilyen valamilyen féle ilyen groteszk kutyakomédia, vagy nem tudom ezt, műfaj meghatározás most, de hogy ez. Mondta Attila, hogy ennek azért vannak pontos szabályai. Hogy nem az legyen, hogy csak azért szórakoztatunk, mert az önmagában vicces legyen, hanem azért, mert ez egy szabály szerint működik. Nekem ezzel bajom volt, hogy eleinte ennek a humorát, vagy ennek a pontos humorát megtalálni, vagy a lepontosított tiszta humorát. De ami nem baj, mert hogy azt meg kellett tapasztalni ennek a grotességét, vagy mondom ezt a kutya komédiásságát, csak nagyon sok ideig abba ragadtam, és így azt kellett visszanyesni, vagy valahogy így korlátok között működtetni.
Mert hiszen egyáltalán nem királyhoz illő sokszor az, amit ti csináltok, tehát a fenségességtől távol állóikor.
Kicsinyes dolog, hogy néha megbotlik a király palástjában. Ez nem szándékos, hanem néha megbotlok benne.
Tudod, ez az érmének két oldala van, hogy mi az, amit egy királytól elvárunk, vagy mik azok a, akár közhelyek, hogy elvársz egy királytól, hogy milyen kell legyen.
Tehát mint a rossz gyerekek olyanok voltak az elején tulajdonképpen.
Igen, ez volt is erre egy ilyen törekvés, hogy ilyen infantilis. Igen, bármit megengedhettek maguknak, mert hogy ők a királyok.
Dolgozik még? Tehát még gondolkoztok rajta? Még formájátok?
Én nagyon hiszek abban, hogy nekünk ez 50% szakma. Ennek a szakmának megvannak az eszközei. És én nagyon szerettem felfedezni azokat az eszközöket, amik segítik a könnyebb munkát. Megértem, hogy dolgokat milyen eszközökkel lehet megfogalmazni. Ezt értek ez alatt ritmust, egy hangosabb szöveg után egy halkabb, tehát ezeket értem eszközök alatt, hogy ezeket tudatosan használni. Mindig megmutathatja magát a szöveg, hogy kell ezt jól vagy jobban mondani, gondolatukat, hogy lehet jobban megfogalmazni, például eszközök által. És én ezekben nagyon hiszek. Én ebbe örömömet lelem, ha dolgozok egy szövegen, hogy rájövök, hogy ott ritmust váltást csinálok, akkor az a gondolat szebben kijön. Ha ott beszünetelek előtte, akkor a következő gondolatnak erősebb ereje lesz, vagy megszólal jobban. Engem ez lenyűgöz.
Nem Csabának akarok ellent mondani, de hogy nálam ez még egy folyamat, vagy hogy nekem nagyon kell tudnom, hogy mit mondok, és akkor azt hiszem, hogy ha én tudom, akkor azáltal a néző is fogja tudni, hogy... De ez nem zárja ki, tehát hogy nem zárja ki egyik a másikat sem, csak hogy én még erre a szakmai eszközség nem szeretném, hogyha ez észrevehető lenne. Vagy rajta kapható lenne.
Szerethetők ezek a királyok? Ti meg kell szeressétek valamennyire azért, mert ott vagytok a bőrükben, de szimpatikusak?
Én élveztem, mikor elolvastuk először, aztán meg benne vagyok, már másképp tudok rálátni, de elsőre én nekem tetszett az, amit én magamról megpróbáltam fogalmazni, azt, hogy főleg naív vagyok. Nekem ez a bátorság tetszik, hogy ebben lehet egy picit létezni ilyen bátor szerepben, hogy döntéseket lehet hozni. Nagyon ritkán tudok dönteni az életben, és akkor is sokat vacilálok, de ez hogy ilyen döntést így egyik pillanatról a másikra, hogy háború, és ezt meg van hozva, és ez a döntés, és nincs vacilálva hetekig rajta, hogy...
Ezt én sem éreztem, ezt a hatalom részét, hogy így integetsz Oscar ki Pembroke-nak, így, hogy így, és akkor ő azt csinálja, meg hogy vidd el a gyereket. Tehát, hogy ez amikor így tudsz parancsolni. Közben nagyon nehéz, mert amit Csaba mondott az elején, hogy pont ebből a szerénységből kifolyólag, vagy na hát nem vagyunk éppen királyalkatók, vagy akkor én magamról megint. De hogy ez, hogy így döntéseket tudsz hozni, úgyhogy akár még csak felelősséget sem kell vállalnod érte, én ezt élveztem. Nem kell emberekre nézned ahhoz, hogy így a figyelmedet tudjad érvényesíteni.
Nagyon divatos lett most így a világunkban az, hogy a minták, hogy milyen mintát viszünk tovább. És nekem például ezekben a király szerep értelmezésekben nagyon izgalmas azt figyelni, hogy ilyen hatalmi család milyen mintát örökölhet. Vagy ez ugyancsak oda tudok visszatérni, hogy nem tudom, de hogy ott Londonba, a palotába felnőni, és el nem tudom képzelni, hogy milyen lehet. Van most ez a sorozat, ez a korona, hogy azért nagyon sok kegyetlenség van mögötte, hogy így gyerekekkel hogy van bánva, mert te király leszel. Nekem különben van Lajoshoz, a fiamhoz egy ilyen, ez úgy nevezzük mi, hogy ilyen belső monológ, amit nem derül ki, és én csak így neki szoktam időnként, mikor nem hallatszik, de szoktam neki mondani, hogy nagy király leszel. Tényleg abban nőnek fel, hogy valamiben te a legjobb leszel. Ehhez kétség nem fér. És ez gyönyörű, hogy az ember erre képes, hogy egyszerűen az emberi lény képes arra, hogy el tudja hinni magáról, hogy én el tudom hitetni magammal azt, hogy én valamiben a legjobb vagyok. És ez számomra pont azért gyönyörű, mert nekem ez nagyon nehezen megy.
Miklós Levente ezúttal Eleonóra királynőt alakította remek ráérzéssel, ami, hallani fogjuk, nem kevés munkájába került. Magas sarkú piros cipőjében szőke parókájával olyan felséges királynőt jelenít meg, amely sem a nőiességet, sem pedig az uralkodásra termett alkatot nem nélkülözi. Ördög Miklós Leventét halljuk.
Nagyon nagy volt a tét, mert még a próba folyamat elején úgymond moziztunk, és megnéztük Peter O'Toole az Oroszlán télen című filmet, ahol történetesen a királynőt Catherine Hepburn játszta. Na jó, de most kösd fel a gatyádat, persze film, a színpadi színész más eszközökkel dolgozik, el kell fogadnunk a nézőknek, hogy egy férfi játsza, tehát Shakespeare-nél is anno férfiak játszták a női szerepeket. Fennállt a veszély, hogy beletörik a bicskám, viszont úgy gondolom, hogy mi szakmánkban az empátia az nagyon tág fogalom, és próbáltam anya tigris szó szerint belemászni ebbe a karakterbe. Történelmi háttere is van a dolognak, mert csomó dokumentálottunk, milyen volt ez a királynő, hogy igazából tényleg egy anya tigris volt. Úgy gondolom, hogy egy idő után jó úton haladtunk. Mert mikor egy színész nőt játszik, persze elkezd nőimitáló lenni, elkezd felmenni a hangja. Én ezeket próbáltam elkerülni. Eleve nehéz volt, mert én úgy gondoltam, hogy picit másképp építkeztem, mint Attila kezdte az elején. Próbáltuk úgy külsőségekbe, de mindig, amikor megformálok egy szerepet, először a belső igazát próbálom megkeresni, hogy mit, miért csinál ez a figura, és hová jut.
Hogy tudtad kivetíteni ezt a nőt? Kell ilyenkor a tükör, vagy kell a jelmez és a paróka is ahhoz, hogy aztán végül teljesen nővé váljál?
Igazság szerint a jelmez nagyon megdobta, a jelmez, a paróka, de úgy gondolom, hogy addig már hogy nagyjából kész voltam a szereppel, mert próbákon tényleg nagyon sokat kísérleteztünk, hogy milyen is ez a nő. Példaértékű egyéniség volt, úgy alkatilag, úgy, mint egy ilyen Margaret Thatcher, egykori vaslédi. Megnéztem most Merkel asszonyról egy dokumentumfilmet, szenzációs, tehát annyi előítélet van bennünk, nem csak politikáról, úgy minden téren is. Megnézed a dokumentumfilmet, kaptam egy képet egy fantasztikus egyéniségről. Most politikai hullám ide vagy oda, ő is a példaértékű történelmi kortárs figura most számomra. Meg nyilván a csapatmunka, ami nagyon fontos ilyenkor, mindig elhangzik nagy közel, hogy a csapat, de hát nagyon nyitottak voltunk, gondolom, egymással. Merjen az ember rossz lenni próbán, merjen elmenni a végletekig. Volt olyan próba, hogy szólt a rendező, hogy na, ördög, ez egy kicsit sok volt, amikor hogy próbáltuk az opera színésznők tartását, hogy vonul egy opera színésznő énekesnő magyarán a színpadon, de mertünk kísérletezni, próbálkozni, és ez lett a végeredmény.
Hogy érzed, milyen ez a királynő? a történelemben nagyon sok minden függött tőle. De ezáltal, ami a humor, azért egy picit elcsúszik ez a figura. Ezt az egyensúlyt te tudtad tartani, a hatalom is, meg azért nevetségessé is válik mindenki a hatalommal való játék a közepette.
Az utolsó monológnál szerintem ott, és szerintem ez gyarló, halandó emberi mi voltunkból, amikor már nincs a hatalom a kezedben, és érzed, mikor már nincs tétje a dolognak, ott körülnalazik benne, el is hangzik, elmondja a mennyének, hogy mindennek vége, nem csak az életének, hanem egy egész világ omlik össze benne. Ő, aki Vaslidinek képzelte magát, rájön, fia is cserben hagyja, de mind a mellett méltóság teljesen távozik ebből a világból. Persze ez is közhely, hogy úgy lehetsz csak király, tehát nem feltétlenül a korona, hanem úgymond az alattvalóid, a millió, a partnereid teremtenek meg téged valahol. Tehát hiába játszhatod el a dicsőséges királyt, hogyha a környezeted nem lát, nem megy alá olyan szinten. Státusilag nem tudja, hogy kezelni a problémát.
Hogy van ez ilyenkor, mondtad, hogy filmeket is néztetek, ugye belebújsz a történelmi személyiségnek a bőrébe, próbálod megérteni. De vannak ilyenkor, amikor ilyen szélsőséges eseteket játszol, hétköznapi életből vett kis minták is, tulajdonképpen lopsz, ja, feleségtől, anyóstól gesztusok?
Persze. Volt olyan kolléganő, hogy aki ismer édesanyámat, hogy a parókát feltettem, csak a szemüveg hiányzott, hogy nagyon anyukám voltam. Elárulom, hogy miután a fejszőrzetemtől megszabadultam, erre fel voltam készülve, nagy hatása volt rám a Marlon Brandonnak az Apokalipszis most című filmen. Egy jelenete van, és érdekes módon a 4 órás filmben valahol ő maradt meg. Tehát olyan intenzitással és olyan szinten kezeli, szintén egy másik háború problematikáját, hogy valahol gondoltam, hogy én is szűken, röviden úgy kell nagyon erősen megfogalmazni ezt a királynőt, ezt az egyént.
Cipőbe hogy tudtál járni?
Nagyon nehezen. Fizikai fájdalom volt, ez elárulom. Tehát olyan volt, hogy az első próbán végig magasarkú cipőben, és nem tudtam észak, hogy mitől fáj a derekkal, mitől fáj a hátam, hát aztán kiderült, hogy ennyi. Szegény lányoknak nagyon nehéz a nőiességet viselni.
Dolgozik ez még benned? Nyilván, hogy még dolgozik, de meddig dolgozik a figura benned?
Az eladásnak az élettartamától, meg az eladásnak a kifutási idejétől is függ, hogy az a lényeg, hogy műsoron legyen, hogy edzésben legyen is, és az alakul. Mindenképp a közönség is alakítja, de erre nem szeretek lavírozni. Mikor megérzi az ember a közönséget, akkor úgy persze, hogy tudjuk, hogy hol lakulnak a poénok, meg volt olyan eladás, hogy évekig játsztuk, ugye az én érettségem is rányomta a bélyegét a karakter érettségére.
Egyébként a közönséget most volt 3 előadás eddig. Hogyan érezted? Kell neked az, hogy ők adják alá a lovat, amikor humoros, akkor nevessenek, amikor nem?
Nem feltétlenül, hanem ugye a színésznek kell éreznie a közönség impulzusát. Tehát az energia, amit feléjük megy, azt érzi az ember. Mert ott van a levegőben. Tehát a közönség nélküli színházban én nem hiszek. Amikor egy légy rebbenése is zavaró tényező, annyira figyelnek, és annyira visznek a történetben, mennek veled. Az nagyon fontos.
Keresztes Attila nem első ízben elemzi a hatalom működését, a hatalmi harcok mikéntjét és a hatalomra jutott ember jellemét a színpadon. A pár évvel ezelőtt színre vitt A nép ellensége szintén ezt a témakört boncolgatja. No meg, ezt a János királyt is megrendezte már, hallhattuk. Ismét Keresztes Attila rendezővel beszélgetünk. Több ízben is már boncolgattad ezeket a hatalmi viszonyokat, meg nyilván alkalmazva a mai világunkra, társadalomunkra. Mit találsz még mindig izgalmasnak benne, vagy hogyan próbálod valahogyan tálalni, hogy értsünk is végre valamit belőle?
Keresek eszközöket. Éppen a minap mondtam, hogy valamikor, amikor én kezdtem ezt a szakmát, akkor ilyen művészet a művészetért hozzáállásom volt. Igen, akkor is az emberről, az emberiségről beszéltem előadásokban, de ahogyan korosodom, gondolom, meg ahogy a gyerekeim nőnek, meg amerre a világ tart,
hogy egyre ilyen társadalom érzékenyebb. Valamilyen látens pánik él bennem, hogy kiszámíthatatlan az, hogy mi lesz a gyerekeimmel, hogy tehát ugye sok tényezős. És akkor ezért olyan műveket keresek, mint ahogy amilyen a népellensége is volt, de mindenben a magam kis felkiáltó jeleit teszem le. Nem az én tisztem valamiről azt mondani, hogy valami rossz, vagy valami, de nem is a színház tisztje, hanem inkább csak az elemzést kell megmutatni, azt hiszem. Tehát, hogy azt, hogy ez hogy működik, és akkor a tanulságot a színházi előadás kapcsolatban, a találkozásban kell levonni. Tehát nem tudom, hogy a népellenségében, hogy mi a demokrácia például ennek a kérdését, vagy a János királyban, hogy vajon jól vezetjük mi a földön a hatalmi szituációkat, jól éljük meg, jól közeledünk. Mert biztos, hogy ugye egy ember életében, aki olyan helyzetbe kerül, hogy mondjuk meg tud határozni egy egész birodalmat, egy országot, annak fontos az, hogy nem tudom, pár négyzetkilométernyi terület most az ő országához tartozik, vagy más országhoz tartozik. Ezben megnézzük meg, hogy a II. Világháborúban teljesen átrendeződött Európa, nem tudom, 70 év múlva az egész visszarendeződött, és olyan hiába való volt az, hogy meghalt annyi ember, és volt egy ideológia, amiért embereket elítéltek, börtönbe zártak, kivégeztek, és egyszerűen elfáradt, és rájöttünk, hogy az nem járható út, és ez luxus szerintem. Ugye ez nem egy ilyen általános pacifizmus, hanem itt valamiféle észszerűséget kellene elvárni az emberiségtől. Nem kell kiirtani, van hely mindenkinek. A másik az a gazdasági hátterű ideológiai háború, meg kommunikációs, ami folyik, és ez mind az uralkodási vágyból fakad, hogy különböző kultúrákat el kell törölni, mert hogyha megmarad az identitása egy közösségnek, akkor az nem fog tudni csatlakozni arra a piacra, amit én ajánlok. És ezek butaságok. Tehát, hogy ezek mind-mind el fognak kopni, van, ami gyorsabban, van, ami kevésbé, és hiába valóan szenvednek az emberek. Lehetne ezt egyszerűbben is. Valóban mindenkinek joga van az élethez. Nem kell a szabályozni, vagy szabályozza a természet önmagát. Nem vagyunk felhatalmazva. Senki. Senki nincs felhatalmazva. Igen, én azt gondolom, hogy Isten maga senkit nem hatalmazott föl ezen a földön arra, hogy ő valamiféle privilégiumot formáljon meg pusztán abból az életből, amit neki adatott.